Kedves testvérek, Isten igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelke által hozzátok is szólni kíván, írva található az előbb felolvasott szakaszban, a Korintusi második levél 11. fejezetében, a 30., 31. és 32. versekben a következőképpen. Ha dicsekednem kell, gyengeségeimmel fogok dicsekedni. Az Úr Jézus Istene és Atya, aki áldott örökké, tudja, hogy nem hazudok. Damaszkuszban Aretász király helytartója őriztette a damaszkusziak városát, hogy elfogjanak engem. Ablakon át kosárban eresztettek le a falon, és megmenekültem a kezéből. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban az apostol átveszi az ellenfelei módszerét. Hallhattunk erről igehirdetést két alkalommal is, hogy Korintusban hamis apostolok jelentek meg, más apostolok, akik más Krisztust, más evangéliumot, más lélek által hirdettek, és ezzel nagy feszültséget támasztottak a korintusi gyülekezetben, miközben eztelenül önhitten és határozottan, dicsekedve hirdették a saját igazságaikat. Az apostol átveszi most ezt a módszert, eztelenül dicsekedtek. Hát akkor most Istennek nem tetsző módon, mert ki mondja, hogy ez az eztelen dicsekvés soha nem tetszhet Istennek, akkor most én is esztelenné leszek, és esztelenül fogok dicsekedni. Csakhogy. Ez csak a látszat, mert az apostol ezt az esztelen dicsekvést valójában az evangélium üzenetének szolgálatába állítja, így ez az esztelennek ható dicsekvés valójában áldott dicsekvés. Áldott dicsekvéssé lesz, és Isten dicséretévé magasztosul. Ez a mai ige lényege, gondolatmenete, járjuk végig ezt az évet, és hiszem, hogy a mai nehéz igét is sikerül megmagyarázni, és felragyog közben az evangélium. Tehát az apostol látszólag esztelenül dicsekszik, látszólag a szenvedéseivel dicsekszik, és van mivel dicsekednie. De mindjárt aktualizáljuk is ezt a témát, hiszen mindannyian sok mindent átéltünk már életünk során. És mi is fel tudnánk sorolni azt a sokféle általunk megélt eseményt, szenvedésként megélt eseményt, amiken eddig átmentünk életünk során. Én próbáltam ezeket a szenvedéseket csoportosítani, megérkezve oda, amiről az apostol beszél, mert amikor felsorolja a szenvedései listáját, akkor ezek a szenvedések is mind indirekt módon ott vannak ebben a listában. A sokféle emberi szenvedésnek egyik fajtája a puszta ember létből fakadó szenvedés, ezt mondjuk ki. Ebben a teológiailag megfogalmazva bűnrontotta, eredetétől eltávozott, Istentől elhajlott világban a puszta ember lét tele van szenvedéssel. Ez fiatalon még, amikor előttünk van az élet, akkor kevéssé érezzük, legfeljebb végletes helyzetekben, de akkor sem fogjuk fel, de ahogy telik felettünk az idő, akkor bizony erre rádöbbenünk. hogy meggyötör bennünket az élet, és testben, lélekben, idegrendszerben átéljük ezt a szenvedést, amely a puszta emberlétből fakad. Soha nem felejtem el, egy kedves testvérünk, akkor már idős asszony testvérünk mondatát, aki évtizedekkel ezelőtt hűséggel itt ült ezekben a templompadokban minden vasárnap, és a betegsége idején meglátogattam, és azt mondta nekem őszintén, hogy kifakadt belőle: tiszteletes úrém, egész életem során annyit szenvedtem, annyit küzdöttem, hálával, erővel elfogadtam ezt az Isten kezéből, és most idősen már mindenem fáj. Testem, lelkem, minden porcikám. Minden perc egy gyötrelem. A puszta lét szenvedés. Elég volt. Szeretnék hazamenni az én mennyei atyámhoz. Évtizedekkel ezelőtt mondta ezt el nekem, már régóta elment, hazaköltözött az örökkévaló Istenhez, de megmaradtak bennem a gondolatai. Egyre inkább értem, hogy miről beszélt. A puszta emberlétből fakadó szenvedés a szenvedések egyik fajtája. Aztán tovább menve, mert az apostol erről is beszél, de tovább haladva arról beszél, amiről én is egészen konkrétan szeretnék szólni. A szenvedések másik fajtája, a szenvedéseknek azon sora, amit mi gyarló emberek egymásnak okozunk. A hétköznapok harcaiban, presztízs harcaiban, küzdelmeiben, egészen a világméretű nagy konfliktusokig minden ide tartozik. Tehát a szenvedéseknek azon csoportja, amelyeket gyarló emberként egymásnak okozunk az élet mindenféle színterén. Ismertük a korintusi helyzetet, annyiszor elemeztem már. Hívő emberek, az egyház, a korintusi gyülekezet, a kereszténység hajnalán, és mégis pártoskodások, azonnal szakadások, ki ezt az ige hirdetőt dicsőíti, ki azt az ige hirdetőt, ki ezt a kegyességi irányzatot, ki azt a kegyességi irányzatot, ki ezt a tanrendszert, ki azt a tanrendszert. Tehát a korintusi gyülekezeten belül is azonnal pártoskodások támadtak. Miközben ezt is sokszor elmondtam már, hogy megvádolták, megbántották, megrágalmazták az apostolt, a gyülekezet alapítóját, megjelentek a más apostolok, mondtam, más Krisztus, más evangéliumot, más lélek által, óriási kavalkát, tele feszültségekkel, ki bogozhatatlan helyzet még Isten népe között is. És ezek a más apostolok esztelenül dicsekedtek, mert igazából minden emberi feszültség abból fakad, hogy önhitten esztelenül dicsekszünk, hogy hát az én igazam, csak az én igazam, az én érdekem, az én meglátásom, az én kegyességem, az én tanrendszerem. És egy jottányit nem engedünk, amikor konkrét konfliktusokra kerül sor. Őszintén megmondom nektek, hogy sokszor átéltem ezt, hogy minden erőmmel közvetítek, hogy valami értelmes kompromisszumot találjunk már a ránk bízott ügy érdekében, és senki nem enged. És mindenki sérül, és minden tönkre megy, és senki nem kerülhet ki belőle győztesen. Az esztelen dicsekvés már pedig mondja az apostol a korintusiaknak: hát ti bölcsek vagytok, ti filozófusok vagytok, ti okosak vagytok, ti tehetségesek vagytok, és okos létetekre hogyan lehettek ilyen ostobák, ilyen esztelenek? Mindjárt aktualizálom, döbbenetes, hogy az okos ember lelki, szellemi, hitbeli értelemben milyen ostoba tud lenni egyébként, mindenbe hisz, csak az élő Istenben nem. S adja, hogy bálványok, az apostol részletesen írja, leigázzák. Nem részletezem tovább, nem magyarázom a mai igének ezt a szakaszát. Mennyi szenvedést okozunk egymásnak? Tehát az emberlétből fakadó szenvedések, azok a szenvedések, amelyeket egymásnak okozunk, és az apostol tovább lép. Vannak olyan szenvedések, küzdelmek az életünkben? Kérdezi a mai ige a jóléti nyugati társadalmakban, amelyet a magunk helyén Jézus Krisztusért, Jézus Krisztus ügyéért vállalunk fel. Hittel felvállalva az emberlétből fakadó szenvedéseket, hittel hordozva a konfliktusokat, és felvállalva a Krisztus ügyét a magunk helyén, nem tolakodva, de mégis szelíd határozottsággal hirdetni a hitünket hitvalló módon, hogy Jézus Krisztus Isten fia megváltó, hogy Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet, mert amikor az apostol a szenvedéseiről beszél és hosszan felsorolja ezt a listát, akkor valójában ő arról beszél, hogy ezeket a szenvedéseket Jézus Krisztus ügyéért vállalta fel, ezek a legmagasabb rendű szenvedések. Figyeltétek a listát? Én mentem össze. Milyen erőtelenek, milyen puhányok vagyunk mi. Hát mit tudnánk ezek közül elhordozni, úgy egyáltalán? Nem is a Krisztus ügyéért, hanem csak úgy emberként. És az apostol ezt a Krisztus ügyéért felvállalta, most csak csoportosítom őket. Fáradozások, vesződtségek, a gondok, a rám bízott összes gyülekezet, az összes ügy baját elhordozva, ezért böjtölés, imádság, hogy adassék megoldást, tehát a fáradozások. Aztán bebörtönöztek, és ott megvertek, és megaláztak. És valóban leírja a cselekedetekről szóló könyv részletesen, amit itt az apostol összegez, hogy többször megbotozták, többször megveszőzték, egyszer megköveszték a legbrutálisabb kivégzési mód, isteni csoda, hogy az apostol túlélte. És aztán a szenvedéseinek harmadik fajtája, hogy átéltem a halálos veszedelmeket, hogy folyamatosan úton voltam az evangéliumért, a három missziói út, és úton voltam gyalog, úton voltam hajókon, hajótörést szenvedtem, halálos veszedelemben voltam mindenütt rablók között, a pogányok között, és döbbenetes, amit mond, saját népem között is, meg testvérek között úgy, hogy áltestvérek között voltam, mindenütt veszélyben voltam. Fáradozások, a börtönben verések és halálos veszedelmek, amelyeken keresztül ment az apostol a Krisztus ügyéért. Sokféle szenvedést élhetünk át, emberlétből fakadó szenvedések, amit egymásnak okozunk, és vállalunk-e valamiféle szenvedés, küzdelmet, kiállást a legdrágább kincsért, a Jézus Krisztus ügyéért. És itt adatik nekünk a fordulat, ami az evangélium és számomra olyan csodálatos felfedezés volt ezt meglátni, hogy úgy tűnik látszólag, hogy az apostol átvéve az ellenfelek módszerét esztelenül dicsekszik, ha ti, hát akkor én mi mindent tettem, ő sokkal többet, és dicsekszik a szenvedéseivel. De ez csak a látszat, mert valójában nem a szenvedéseivel dicsekszik, hanem azzal, hogy hogyan tapasztalta meg ezekben a lehetetlen helyzetekben az ő Ura, az élő Isten, a feltámadott Jézus Krisztus szabadítását. És ezzel ez az esztelen dicsekvés áldott dicsekvéssé lesz, mert az élő Isten irgalmára mutat rá. Arra, amit az Ószövetség például a 11. Zsoltárban megfogalmaz, vagy Habakuk próféta, vagy egy profétai könyvet említsek a második fejezet 20. versében, vagy amit a zsidókhoz írt levél, itt van az emléktáblán, a 13. fejezet 8. versében megfogalmaz, hogy Isten ott ül az ő dicsőségében, az ő hatalmában, az ő trónján, és lát bennünket. És ő, az élő Isten, az mindig ugyanaz, és az ő hatalma mindannyiunk felé valójában megváltó szeretet, amit minden ember felé meghirdetett, és amit Isten hívő népez kegyelmi állapot, nem csak meghallhatott, hanem megtapasztalhatott, hogy a változhatatlan, dicsőséges, örökké, hűséges és hatalmas Isten lát bennünket, és lenyúl értünk Jézus Krisztusban, és cselekszik életünk, és megsegít bennünket, amíg tart az Istentől kijelölt életútunk, a magunk helyén igenis megsegít, örömben és nyomorúságban egyaránt, és a legnehezebb helyzetből is megszabadít, megsegít és megszabadít, és a megszabadításnak üdvösséges dimenziója is van, mert az a megszabadítás a megváltást is jelenti, az örök életet, a valóságos, igazi, maradandó megoldást, amely beragyogja, mindig elmondjuk ezt a földi életet. Igazából az apostol nem esztelenül dicsekszik, hanem áldottan dicsekszik, mert a szabadító Isten irgalmára, szeretetére, értünk való cselekvésére mutat rá. És az apostol erre említ egy konkrét példát. És miközben ezt a konkrét példát most felidézzük, mert nem véletlenül ezt emeltem ki textusként, gondolj arra, legyen nyitott értelmed, szíved, füled, gondolj arra, hogy te hogy tapasztaltad meg ugyanazt az Isten megsegít, megszabadít. Legalább egy példát mondj te is, idézd fel magadban erre nézve. Mi az apostol konkrét példája ide vonatkozóan? Az apostol 14 évig szolgált Szíriában, erről nagyon kevés információnk van, igazából csak itt, meg a Galata levélben találunk rá utalást. 14 évig szolgált Szíriában, hirdette az evangéliumot, többek között a fővárosban, Damaszkuszban, és az akkor ott regnáló király, Aretész király ellene fordult, mert a zsidók felhergelték, felcukkolták őt az apostol ellen, körbezáratta Damaszkusz városát, hogy az apostolt elfogja, és akkor ott, ebben a lehetetlen kutyaszorító, reménytelen helyzetben az Isten adott emberi eszközöket, akik figyelmeztették Pált, és Damaszkusz városfalán kosárba leengedték őt, és megmenekült. Megsegített az Úr konkrétan, megszabadított, átéltem, egészen konkrétan megtapasztaltam, és számomra szimbolikus, kedves testvéreim, ez az üzenet. Szimbolikus ez az üzenet, mert hányszor megtapasztaltuk azt, hogy lehetetlen helyzetben vagyunk, és úgy magától egyszerre csak megoldódik, és ez a magától, ez a kegyelem, de úgy magától, hogy az Isten ad mindig emberi eszközöket. Az ő angyalai küldöttei ezek, vegyük észre ezeket az emberi eszközöket, akik jönnek, és betesznek bennünket egy kosárba, ez a kosár akkor nem kalitka, hanem az Isten óvó, védő szeretetének a jele, egy szent elrejtettség, és megszabadítanak bennünket, kiengednek bennünket, leengednek bennünket a nyomorúságból, a megtartatásba, és ezek a kezek onnan felülről, mint Isten kezei, tartják a mi életünket, hogy alá ne hulljunk, hogy el ne vesszünk. Vagy Kányádi írja, hogy egyszer mindannyian lehullunk, de Isten minden lehullást a kezében tart. Szóval bár nem esztelenül dicsekszik, hanem igazából áldott ez a dicsekvés, mert rámutat az Isten szabadító irgalmára, Jézus Krisztusra, és mond egy konkrét példát is, te hányszor tapasztaltad meg, legalább egyet idézd fel, és adj ezért hálát, mert a következő gondolat ez, hogy nem esztelen dicsekvés, hanem áldott dicsekvés, amiről itt szó van, és ez az áldott dicsekvés Isten dicséretévé lesz, Isten magasztalásává lesz, és Isten szent lelke erre indít most bennünket, az ige hirdetés végén. Dicsérjük mi is az Urat Pál apostollal együtt ezért, a megtapasztalt szabadításért. És itt is az apostol konkrétan kimondja, hogy miért kell dicsérnünk az Urat. Dicsérjük az Urat a gyengeségeinkért, az erőtlenségeinkért. Kedves testvérem, hogyha életed egy pontján rádöbbensz a saját korlátaidra, határaidra, végességedre, törékenységedre, legyél akármilyen okos, sikeres, zseni, mit bánom én, rádöbbensz a saját gyengeségeidre, halandó voltodra, erőtlenségedre, az egy kegyelmi állapot. Hogy az apostol itt ezt kimondja, dicsérlek Uram azért, hogy rádöbbenhettem a saját gyengeségeimre. Mert ez a gyengeség, ez azt jelenti, mindenféle erőtlenséget ide sorolva, hogy megváltásra szorulunk, és ez a gyengeség, ha erre ráébredtünk, ez az Úristen után kiállt, oda motivál, oda indít, oda vezet bennünket az élő Isten kegyelmi trónja elé, hogy ráhagyatkozzunk, hogy rábízzuk az életünket. Dicsérjük őt a gyengességekért, az erőtlenségekért, és dicsérjük őt azért a csodáért, hogy ő nem vagy bennünket ebben a gyengeségben, hanem megerősít bennünket. Ahogy majd a 12. fejezetben mondani fogja, részletesen elemezzük majd, hogy elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm a te erőtlenséged által végeztetik el. Rádöbbenünk az erőtlenségeinkre, de arra, hogy ő megerősít bennünket, erősítesz bennünket egy adott helyzetben, felhasznál bennünket az ő ügyében, az ő dicsőségének, az ő evangéliumának a szolgálatában, miközben el tudjuk hordozni az adott szenvedéseket, és észrevesszük azt, hogy közben vannak örömök is. Dicsérni őt az erőtlenségekért, és dicsérni őt, hogy mégis az erőtlenségeinkben erősek vagyunk, és ez az erő nem a mi erőnk, el nem bízhatjuk magunkat, az ő ereje, de ezáltal mondja Pál, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. És dicsérhetjük őt azért az irgalomért, ami ebből fakad, ami Krisztus követőként az apostol minden szolgálatát átjárta, és Isten népének egyetlen egy magatartása lehet csak. Irgalommal jelen lenni ebben a világban, és különösképpen mások szenvedéseit tisztelő, irgalmas, cselekvő tapintattal szemlélni és azon segíteni. Urunk, óvj meg bennünket minden közömbösségtől, minden kárörömtől, és attól, hogy aki szenved, vagy valami baj érte, vagy kudarcot szenvedett, azon még rúgjunk egyet. Hát most nagyon keményet fogok mondani, és ha nem így van, ha csak én látom rosszul, akkor bocsássatok meg érte. Néha úgy érzem, hogy élvezni tudjuk a mások szenvedéseit. Jól kibeszéljük, végre történt valami, nézd meg, miért, ahogy érte. Ahelyett, hogy imádkoznánk. Hol van az irgalom? A testvérek közösségében. Ami az apostol életét is jellemezte, mint aki Krisztust követi, imitáció Kriszti. Dicsérni az erőtlenségért, dicsérni őt a tőle kapott erőjért, és könyörögve dicsérni őt az ebből fakadó irgalomért. Szóval összefoglalva, és ezzel befejezem, Pál apostol csak látszólag dicsekszik esztelenül, valójában áldott dicsekvés ez, amely Isten dicséretévé, a szabadító Isten dicséretévé magasztosul. És végezetül mindenre egy példa, tényleg egy percet kérek, egy egészen magas szintre emelve ezt az üzenetet már mint teológiai értelemben, a példa nagyon egyszerű, de érteni fogjátok. A nagyobbik lányom rendelt egy magát megnevezni nem akaró világhírű butorbolttól egy ilyen tükrös, szép gardrób szekrényt. Fogyasztói társadalom, lapra szerelve a drága szekrény megérkezik. Kibontottuk, hát nem túlzok, a csavarokat is beleérte, úgy 1000 darabból állt, úgy szétszor, hogy össze-vissza. Precíz mérnöki pontosság nyilván minden a helyére illett. Hát mondom, ezt egy hét alatt sem szereljük össze, még az útmutatásokkal együtt sem, de zseniális az ötlet. Eladják, és utána még dolgoztatnak bennünket, vagy hívni kell egy szakembert, akit még nekünk kell kifizetni. Arra most nem beszélek, hogy a szekrénybe hálni jár az anyag, de ez egy másik kérdés. És ahogy néztem ezt a 1000 darabból álló szekrényt, hogyan lesz ebből egy egységes egész, akkor arra gondoltam, amit József Attila ír, hogy 1000 darabban, mint egy halom hasított fa, hever egymáson a világ. Minden szétszórva. Az alkotó mérnöki pontossággal megtervezte és egybeszerkesztette, de a bűn miatt széthullott, és nem csak széthullott, hanem az egyes alkatrészek elferdültek, elhajlottak, tönkrementek, már nem illeszkedik. Kell az Isten keze, aki ezt helyrehozza, újjászűr bennünket, hogy újból illeszkedjenek a darabok, és hogy egybe szerkessze azt, ami szétesett. Ez már bibliai ige. Egyedül ő képes erre. Ez történt meg Jézus Krisztusban, aki megszabadít minden esztelen dicsekvéstől, hogy áldással legyen az életünk, és őt dicsérjük, aki mindeneket képes egybeszerkeszteni. Mi hozzáfolyamodunk, őt magasztaljuk. És ha ehhez az Istenhez menekülünk, akkor higgyük el, és az az utolsó mondat. Noha Pál a szenvedéseiről beszél, Isten nem a szenvedés istene. Beteg ember, aki szeret szenvedni. Felvállaljuk a Krisztus ügyéért. De a mindeneket egybeszerkesztő Isten Krisztusban, igenis a szenvedéseken túl, azt hittel felvállalva, az öröm, a szabadítás, az élet teljességének istene. Mert teljes öröm van ő nála. Hát dicsérjük őt ezért, amen. Imádkozzunk. Úrunk, azt köszönjük meg neked a te igédre figyelve, hogy minden szenvedésünk közepette meghallhattuk és megtapasztalhattuk a te szabadító cselekvésedet. Áldott légy ezért. Köszönjük, hogy a te népedet és benne bennünket egyen-egyenként megsegítettél, megszabadítottál, megtartottál, és örök élettel ajándékoztál meg bennünket. Dicsérünk téged a gyengeségeinkért, erőtlenségeinkért, amelyek hozzád kergetnek bennünket, de dicsérünk téged azért az erőért, amelyet csak te adhatsz nekünk. Köszönjük, hogy megajándékoztál bennünket ezzel, és az ebből fakadó irgalommal, amely másokhoz is, mások szenvedéseihez különösképpen, csak is ezzel az irgalommal közeledhet. Téged dicsérünk, hogy esztelenül dicsekvő ostoba, egymásnak oly sok fájdalmat okozó életünket, szétszórt életünket te újjászülöd, egybeszerkeszted, hogy megtapasztaljuk a nálad lévő teljes örömöt. Így imádkozunk gyülekezetünkért, az itt jelenlévő testvérekért. És most különösképpen a te szabadító irgalmadba és a tőled való örömbe kapaszkodva, abban felüdülve adunk hálát egy presbiter testvérünkért, aki szeretei körében, itt a gyülekezet közösségében ad hálát 60. születésnapján. Urunk, köszönjük az ő életét, hitét, orvosként embermentő szolgálatát. Köszönjük azt, hogy szakértelmét te megáldottad élő hittel. Köszönjük azt a szolgálatot, amit gyülekezetünkben évtizedek óta végez, szeretteivel együtt. Te áld meg őt mindenre elégséges áldásoddal, örömöddel, feleségével, gyermekeivel, szeretteivel együtt. Köszönjük, hogy ők most itt vannak közöttünk, hogy együtt adhatunk hálát, hogy együtt ünnepelhetünk, hogy együtt dicsérhetünk téged szabadító irgalmadért. Hallgass meg a mi könyörgésünket, élő Istenünk egyszülött fiadért, Jézus Krisztusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A testvérek figyelmébe ajánljuk az adakozást, amely az Isten tisztelet része, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja a mi Urunk Istenünk. Mindezek után, ami Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, maradjon mindenkor mi velünk. Amen.